köznyelben viszereknek hívják magát a viszeres betegségeket, holott viszere mindenkinek van. Mi is az a viszér? Kezdjük is ezzel.
Igen, hát a viszér tulajdonképpen az vénát jelenti magyarul, az az ér, ami visszafele viszi a vért a szív felé, hiszen ugye a vérkörünkben az ütőereink viszik a vért, a friss vért, oxigénizált vért a szövetekhez, majd pedig ott ugye kapilláris hálózat révén a szövetekkel kerül kapcsolatba a vér, és utána újra összeszedődik egyre nagyobb és nagyobb erekbe, melyek visszaviszik a szívhez, ezeket latinul vénának hívjuk, magyarul pedig viszérnek, és önmagában a viszérbetegség az azt jelenti, amikor ezek az erek megbetegednek, döntően az alsó végtagi hát vénáink, viszereink szoktak megbetegedni, és hát a betegség, ami a köznyelvben viszérként él, az alsó végtagi vénáknak, viszereknek a kóros működése. Tulajdonképpen ennek az áll a hátterében, hogy mióta ugye két lábra álltunk, az ezt problémát jelent, hiszen az alsó végtag esetében a szív felé történő visszaáramlás, az egy gravitációval ellenkező irányú áramlást jelent, és hát ez fizika törvény alapján nem egy egyszerű mechanizmus, amihez kell több feltétel, hogy teljesülhessen ez a visszaáramlás. Ezek közül az egyik a vénáinkban, vagy viszereinkben, alsó végtagi viszereinkben lévő billentyűrendszer, ami egy felfele áramlásnál, szívfele történő áramlásnál kinyílik, és engedi a vért szabadon áramolni. Amikor pedig gravitáció hatására vissza akarna tódulni a vér, akkor ezt a visszacsapódó kis hártyavékony vénabillentyűk megakadályozzák, és nem engedik, hogy visszafoljon. A másik mechanizmus pedig az úgynevezett izompumpa mechanizmus, ami az alsó végtagi izomzatunknak, vázizomzatunknak a ritmusos összehúzódás és elernyedése révén működő, hát előrehajtó erő, és tényleg ez úgy működik, mint egy pumpa, de hát ugye amikor a pumpának is van egy fázisa, amikor szív, és ilyenkor kell, hogy a billentyűk záródjanak, és ne engedjék visszafolyni a vért az alsó végtagi vénáinkban.
Ja, az izmokat említette, és ugye ez akkor a mozgásra vezethető vissza, tehát akkor a mozgás hiány az vezethet például viszérbetegségekhez?
Hogyne, igen. Tehát az úgynevezett viszérbetegséget is felfoghatjuk ugye civilizációs ártalomként, megbetegedésként, hiszen gyakorlatilag főleg mióta jóléti társadalmakban él az ember, nagyon keveset mozog. Egyre inkább jellemző a mozgásszegény életmód, ugye többnyire közlekedünk valamiféle közlekedési eszközzel. Még a legjobb eset az lenne, ha kerékpárral közlekednénk, de bizony gyakran a motorizáció káros hatásának kitéve passzívan közlekedünk, beülünk az autónkba, vagy busszal, villamossal közlekedünk, és ilyenkor bizony nincsen semmiféle aktív izommunkavégzés. Másik pedig, hogy 8 órás munkaideje is az embereknek többségében olyan jellegű tevékenységgel telik, ami közben viszonylag kevesebb az aktív izommunka az alsó végtagok vonatkozásában, hiszen nagyon-nagyon sokan dolgoznak adminisztratív munkakörben, vagy pedig olyan munkakörben, ahol sokat kell állni, statikusan egy helyben, ami megint csak ugye ennek az alsó végtagi izomzatnak az inaktivitásához vezet, hiszen ez a ritmusos összehúzódó és elernyedő izom tevékenység, ami mondjuk egy dinamikus mozgásra jellemző, az egy helyben állásra sem jellemző, és hát ugyanígy nem akkor sem, amikor ülünk egy íróasztalnál.
Azt tudjuk, hogy a különböző betegségeknek különböző típusai vannak, a viszérnél is így van, tehát a viszérnek is vannak különböző típusai?
Igen, a viszérbetegségnek is különböző típusait különböztetjük meg. Alapvetően ugye, ahogy az előbb említettem, a vérkör taglalásával kapcsolatban egyre nagyobb és nagyobb átmérő erekké szedődnek össze az alsó végtagi vénás rendszerünknek az alkotói is, és alapvetően még ezen túlmenően is kettős vénás rendszer van az alsó végtagjainkban. Az egyik az úgynevezett mélyvénás rendszer, ami az izomzat alatt helyezkedik el, és az ütőereket kísérő úgynevezett mélyvénákat jelenti. A másik pedig a felszínes vénás rendszer, ami a bőr alatti zsíros laza kötőszövetben helyezkedik el. Ez utóbbit nem veszi körül olyan úgynevezett támasztó szövet, mint amilyennek tekinthető az izomszövet a mélyvének esetében, ugyanis az megakadályozná azt, hogy ezek az erek ki tudjanak tágulni. A felszínes vénák a laza zsíros kötőszövetben szabadon tudnak kitágulni, és a megnövekedő nyomás hatására, ha ezek elkezdenek kitágulni, akkor bizony a vénabillentyűk, amelyek a vénának a falára vannak felrögzítve, felfüggesztve, ezek a vénabillentyűk egyre távolabb kerülnek egymástól. Az ér tengelyében ott lesz egy hézag, közöttük nem jól fognak záródni, a vénabillentyűk elégtelen működése pedig a vénás kóros visszaáramlást, úgynevezett refluxot fogja fokozni, és hát ez a betegségnek a súlyosbodásához fog vezetni. Ugye az alsó végtagunkban lévő felszínes vénás rendszer az kicsit ahhoz tudom hasonlítani, mint ugye egy fának is van egy főgyökere, és a főgyökérnek vannak oldalágai. Ennek a felszínes véna törzseknek is van egy főtörzse, és annak vannak oldalágai. A vénabillentyűk döntően ezekben a vénákban mind-mind megtalálhatóak, de legfontosabbak azok, amik a főtörzsi ágban, ebben a nagy gyűjtőágban helyezkednek el. Ezek néhány centiméterre vannak egymástól normálisan, és ha ezek jól működnek, akkor sok pici folyadékoszlopra tagolják az egyébként álló helyzetben egy teljes alsó végtagnyi hosszúságú függőleges folyadékoszlopot, ami ebben a függőleges helyzetben lévő véna ágban foglal helyet. Amikor ezek a vénabillentyűk, tehát ezeket ilyen kis rövid szakaszokra tagolják, azokban külön-külön alacsony nyomás viszonyok uralkodnak, hiszen fizikából tanultuk, a hidrosztatikai nyomás az a folyadékoszlop súlya tulajdonképpen, ami adott esetben egy hengernek az aljára nehezedik. Ez a henger alja, ez úgymond képletesen a vénabillentyűt jelentheti, és minél hosszabb szakaszon mennek tönkre ezek a vénabillentyűk, annál inkább hosszabb és hosszabb folyadékoszlop alakul ki az elégtelen vénabillentyű következtében, és ezért van az, hogy alapvetően leglátványosabb mindig a lábszár és a boka környékén szokott lenni az úgymond a viszérbetegség, hiszen ott van fölötte a legnagyobb folyadékoszlop, egy elégtelenül működő vénabillentyű rendszer esetén olyan hosszú az a folyadékoszlop, mint amilyen hosszú a betegnek a lába. És hát ott a nagy nyomás viszony miatt lent már erősen kidagadhattak ezek a vének.
És egy nagyon fontos kérdés, ugye a viszérbetegség az igen gyakorinak mondható, de kiket érint leginkább?
Viszérbetegség nagyon gyakorinak mondható, sok százezer embert érint Magyarországon is, világviszonylatban is egy óriási népegészségügyi probléma, gyakorlatilag mindenkit érinthet. Talán hölgyeken gyakoribb, mint férfiakon, ennek az lehet a magyarázata, hogy ugye a terhesség kapcsán megnő a magzat a kismedencében, és a méh, terhes méh elfoglalja a helyet, ilyenkor egy kicsit az alsó végtagi vénáinkban is megnövekedhet a nyomás, és ez a megnövekedett nyomás, ez hozzásegítheti az előbb említett mechanizmus révén a vénák kitágulásához a betegeket, tehát a nők esetében nagyon gyakran a terhességek kapcsán indul el a viszérképződés, és náluk talán ezért gyakoribb az ilyen jellegű vénás megbetegedés, de természetesen férfiaknál is előfordulhat, hiszen hát örökölhetünk sok mindent, genetikai hajlamot mindenféle betegségre, és örökölhetünk olyat is, hogy ezek a vénabillentyűk már eredetileg születésünktől fogva kicsit alulfejlettek, nem tökéletesen záródnak, és az életünk folyamán több évtized alatt ez az előbb vázolt mechanizmus révén fokozatosan ennek a betegségnek a kialakulását eredményezheti férfiak esetében is, de talán egy kicsit ritkábban látjuk azért, mint nőknél. Másik, ami nagyon fontos, ugye, az életmód, amire már az előbb utaltunk, tehát a mozgásszegény életmód az mindenképpen egy komoly rizikótényező, hiszen ez az izompumpa mechanizmus, ami az alsó végtagi vénáinkban serkenti a vénás visszaáramlást, ez akkor működik, amikor aktívan mozgunk, gyalogolunk, futunk, kocogunk, kerékpározunk, bármilyen aktív mozgást végzünk, viszont kvázi nem működik akkor, amikor ülünk egy íróasztalnál, vagy egy autóban, vagy állunk egy pult mellett. Tehát a mozgásszegény életmód egy fontos rizikótényező, és hát ami szintén a jóléti társadalmakban gyakran megfigyelhető, a magas testtömegindex, egyre jól tápláltabbak vagyunk, és ez a túlsúly, ez pedig megterheli az alsó végtagjainkat, így az alsó végtagi vénáinkat is, és ez is komolyan hozzájárul ehhez a betegséghez.
Akkor itt a viszérbetegségeknél is, mint nagyon sok betegségnél, a megelőzés lenne a legfontosabb.
Igen. Hát nagyon fontos a megelőzés. Sokkal előnyösebb a beteg számára is, hogyha megelőzzük a kórkép kialakulását, mint hogyha már egy kialakult kórképet kell kezelnünk, és hát nyilvánvalóan, ha népegészségügyi szempontból nézzük, akkor abból a szempontból is a gazdaság számára is sokkal előnyösebb, hogyha korai stádiumban vagy megelőzzük, vagy korai stádiumban kezeljük a beteget, mint hogyha már egy súlyos állapotot kell kezelni, ami mindenféle szempontból mind a beteg, mind pedig a társadalom számára jóval megterhelőbb. A megelőzésben nagyon fontosak ezek a dolgok, amiket az imént felsoroltam. Lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy rendszeresen mozogjunk. Ez legalább heti 3, de inkább jobb, ha 4 alkalmat jelent. Az optimális persze az lenne, ha minden nap mozognánk rendszeresen, és ilyenkor valamiféle dinamikus mozgást kell végezni, ami serkenti az alsó végtagjainkban a vénás visszaáramlást. A másik nagyon-nagyon oda kellene figyelnünk arra, hogy lehetőség szerint az elhízást előzzük meg úgy szintén, vagy ha már kialakult, akkor ugye csökkentsük a túlsúlyunkat, és lehetőleg fogyjunk le. És hát a hölgyek esetében az imént említettem, hogy a terhesség komolyan hozzájárul ennek a betegségnek a kialakulásához. A terhességnek a második és harmadik trimeszterében, amikor már nő a terhes méh a kismedencében, és az a nyomás fokozó hatása ennek a térfoglalásnak érvényre juthat, akkor nagyon fontos, hogy lehetőség szerint megakadályozzuk azt, hogy ezek az alsó égtagi vénák kitáguljanak és tönkre menjenek, mert az, ha bekövetkezik, már nem fog a terhességet követően sem elmúlni spontán, tehát meg kell védenünk ezeket a vénákat, ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogyha a kismama a terhesség alatt egy kompressziós harisnyát visel, ami kvázi úgy néz ki, mint egy nejlonharisnya, tehát nem arra gondolok, amit a mélyvénás trombózis után gyógykezelésre szoktunk terápiára alkalmazni, ez annál egy jóval vékonyabb és kevésbé szoros harisnya, viszont alkalmas arra, hogy megvédje a vénáinkat, egy támaszt adjon, és ne engedje kitágulni ezeket a vénákat, és ne engedje a kitágult vénáknál a véna billentyű funkciót tönkre menni.
Egy pár tanácsot is adjunk a kedves hallgatóknak, hogy mire figyeljünk oda, mik a kezdeti tünetei a viszérbetegségnek.
Ez nagyon széles skálán mozog, mert alapvetően ugye többféle típusan a viszérbetegségnek vannak az úgynevezett seprűvénák, amik csak ilyen kis kitágult 1-2 milliméteres, vagy akár még 1 milliméteres méter alatti érrajzolatot mutatnak az alsó végtagok bőrén. Ez döntően csak esztétikai panaszt szokott okozni, főként ugye hölgyeknél, amikor nem tetszik nekik, hogy elcsúnyul a lábuk, legalábbis ők úgy vélik, hogy ettől csúnyább lesz. Tehát ez az első, ami egy fizikális panaszt még nem okoz, de esztétikailag kifogásolható lehet. Aztán amikor egy súlyosabb stádiumban, illetve más nagyobb vénákat is érintő szakaszon is jelentkezik már a nyomásfokozódás következtében a vénatágulat, akkor bizony ez már rontja a szöveteknek az anyagcseréjét is, mind az izomszöveteknek, mind a bőr és a bőr alatti szöveteknek az anyagcseréjét, és ezzel köthetőek össze a betegnek a panaszai. Ez alapvetően lehet nehéz lábérzés, lábfeszülés, zsibbadás, diszkomfort, nagyon szerte ágazó skálán mozoghatnak ezek a panaszok, és aztán egészen súlyos vénás pangás esetében pedig már kialakulhatnak a különböző éjszaka jelentkező izomgörcsök is, amikor arra ébred fel a beteg, hogy éjszaka megfogja a lábszárát a görcs, föl kell állnia, kicsit mozogni, sétálnia, és akkor ez megszűnik, és utána megint pihenni tud, illetve estére megdagad a láb, főleg a nyári melege periódusban észlelhető ez, amikor a beteg érintett beteg este leveszi az okniát, és észleli, hogy jelentősen bevágott az okni, a boka felett megdagadt, bepüffett a lába, ez is a vénás nyomásfokozódásnak lehet a tünete. És aztán, hát ez a dolog még mindig nem áll meg, hogyha nem kezelik a viszérbetegséget, akkor kialakulhatnak különböző egyéb jelek is, a szőr ritkulását észleheti a beteg, szárazzá válik a bőr, viszketeggé válik a bőr, ekcémák, azaz ilyen piros viszkető hámlók is bőrelváltozások jelenhetnek meg a lábszáron, és aztán a bőr atrofizál, elvékonyodik, és bizony kialakulhat végső stádiumban úgynevezett lábszárfekély is, ami egy rendkívül súlyos állapot, és az életminőséget nagyon nagy mértékben befolyásolja, hiszen nagyon nehéz begyógyítani, és amíg viszont nem gyógyul be, addig ez folyamatos, állandó, akár naponta többszöri kötéscserét igényel, és egy életminőséget jelentősen korlátozó állapot.
Akkor elmondható, hogy nem szabad elhanyagolni a viszérbetegséget.
Nem, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk rá, nagyon fontos, hogy igyekezzünk megelőzni. A megelőzésben pedig amit megtehetünk, és ez bárki megteheti, hogy odafigyel a testsúlyára, igyekszik rendszeresen mozogni, és hogyha pedig olyan munkát végez, ami ilyen hosszú statikus periódusokkal tarkított, tehát sokat kell egy helyben ülnie vagy állnia, akkor ezt a kevésbé szoros, megelőző kompressziós harisnyát, illetve zoknit megelőzése is lehet használni, alkalmazni, hogy megelőzzük a betegség kialakulását, illetve ha már van betegség, akkor pedig annak a súlyosbodását, vagy pedig a szövődmények jelentkezését.
Milyen kezelési módok vannak egyébként?
Kezdve a legkevésbé ártalmas úgynevezett seprűvénákkal. A seprűvénák esetében, ahogy mondtam, az csak esztétikai problémát jelent a betegnek, tehát az komolyabb egészségkárosodása még nem fenyeget, akkor ott azt valahogy el kell tüntetni. Ez korábban egyértelmű az úgynevezett szkleroterápia volt, amikor egy ilyen injekciós kezeléssel meg kellett szúrni ezeket a pici hajszálvékony ereskéket, és azokban egy gyógyszert kellett befecskendezni, ami steril kémiai gyulladást létrehozva ezeknek az ereknek az elzáródását, majd pedig ilyentén az eltűnését eredményezte. Manapság ezt már szúrás nélkül és sokkal kevésbé kellemetlen módon, nagyon jó hatásokkal lehet különböző lézerberendezésekkel elvégezni, el lehet tüntetni ezeket a csúnyának talált vénatágulatokat. Hogyha kisebb ilyen oldalágakról van szó, amelyek még nem a főtörzseket érintik, akkor azokat injekciós kezeléssel úgy szintén tudjuk kezelni, úgynevezett habszkleroterápiával, amikor már nem folyadékhalmaz állapotban, hanem egy felhabosított halmaz állapotban fecskendezzük be ezt a gyógyszert akár néhány milliméter átmérő vénákba, és ezek ugyancsak egy ér elzáródást okoznak ott ezekben a vénákban, aztán ezek az erek szépen felszívódnak néhány hét alatt, eltűnnek, és természetesen semmiféle ártalmat nem fognak jelenteni a betegnek a továbbiakban, nem fognak hiányozni. Hogyha pedig maguk a fő ágak, ezek a főtörzsek is érintettek, azokban is rosszul működnek a billentyűk, akkor ezeket a főtörzseket kell, ezeknek a hibás működését kell valahogy megszüntetni. Ennek a klasszikus módszere az elmúlt évtizedekben a viszérműtét volt, amikor is eltávolítottuk néhány kis meccésből, eltávolítottuk ezeket a vénákat, amik rosszul működtek. Mindig ilyenkor fel szokott merülni, hogy és doktor úr, nem fog az nekem utána hiányozni? Nem fog hiányozni, hiszen az a véna eddig sem a dolgát tette, nem abba az irányba áramlott benne a vér, nevezetesen a szív felé, amerre kellett volna, hanem pont ellenkezőleg a periféria felé, és okozta ezt a vénás pangást. Úgyhogy ezeket korábban eltávolítottuk, az elmúlt kb. 10-15 évben pedig robbanásszerűen fejlődött az úgynevezett endovénás lézer, illetve endovénás viszérműtéteknek az alkalmazása, illetve ennek különböző technikái fejlődtek ki. Ezek közül az egyik, amikor egy szintén lézer technikával, egy ilyen lézeres katéterrel zárjuk el a vénát, illetve ennek van több formája, van, amikor ezt az energiát rádiófrekvenciás generátor bocsátja ki. Ennek mind ugyanaz a lényege ezeknek a technikáknak, hogy károsítjuk ennek a katéternek a segítségével, károsítjuk az elzárni kívánt vénaszakaszt, ennek hatására ott kialakul benne egy véralvadék, ez a véralvadék pedig ezt a rosszul működő vénát lezárja, és aztán ez a rosszul működő véna, amit elzártunk, ez szépen lassan hónapok alatt felszívódik, eltűnik onnan, és megszűnik, és hát anélkül, hogy eltávolítottuk volna, műtétileg ezzel az elzárással értük azt el, hogy megszűnjön az a káros, kóros visszaáramlás, ami magát a betegséget jelentette. Ezek a módszerek, ezek alapvetően, ezek a katéteres módszerek talán kevésbé megterhelőek, mint a hagyományos műtét, bár az is egy kis műtétnek számít, de ezek talán még kevésbé kellemetlenek a beteg számára, illetve hát a legújabb, talán legújabb technika az pedig a ragasztásos viszérműtét, amelynek a lényege az, hogy nem egy ilyen hőhatással, lézer vagy rádiófrekvenciás hőhatással zárjuk el a vénát, hanem mert azért ilyenkor még mindig kell egy kis fájdalomcsillapítót használni, meg védeni kell a környező szöveteket is a hőhatás károsító hatásától. A ragasztásos műtétnél mindezekkel nem kell ilyen mértékben számolni, és ez tényleg abszolút kvázi ambulanter beavatkozás, egy kis beavatkozás, egy speciális szövetragasztóval el lehet zárni ezeket a vénás főtörzseket, és utána ez gyakorlatilag a betegnek minimális megterhelést jelent, és utána szinte azonnal visszatérhet a normál fizikai aktivitásába, és abszolút nem kell kizökkenni a normál kerékvágásból.